Mi az a Sabina? A Sabina az 1952. évben egy hírhedett részvénytársulat, melynek feladata a házasságszerzés. Ezért Sabina. Ilyen intézetre nagy szükség van ez idő szerint. Amilyen mértékben népesednek a nagy metropóliszok, éppen úgy nehezül a férfi és nő közötti tartós viszonykötése. Kinn a falon könnyű az ismerkedés. A legény a leánynak, és ez viszont Amannak minden jó és rossz tulajdonát kiismereti, megtudhatja minden ember a másik vagyoni állását, rá is ér, hogy szerelmes legyen, és van, akitől tanácsot kérjen. De egy 1,5 millió, 3 millió emberi ábrázatot összefoglaló kvadlibetben, amilyenek a 20. század fővárosai, ugyan hogy találjon rá Ádám a magához való oldalbordára? Az emberek nagy házakban laknak, ismerősök félmérföldnyi távolban egymástól, akik szomszédok egymásnak a nevét se tudják, és ha egyik évnegyed alatt annyira mentek, hogy ismerni kezdik egymást, a másik évnegyedben már odább hurcolkodnak, és soha hírét se hallják többé egymásnak. Aztán senki sem bízik egymáshoz. Minden ember cifra, és minden ember közül kétharmad rész adós a cifra ruhájával. Különösen a szép ifjú hölgyek irányában igen nagy az optikai csalódás. Az ember nem tudja, hogy hercegnője az, vagy balettáncosnő, akinek a hintaja után bámult, és a lesütött szemű kislány abban a kartonruhában azért jár-e olyan szegényesen, mert az erénye nagyon drága, vagy azért, mert nagyon olcsó. És elvégre az ember nem ér rá, még ha célszerűnek találná is, hogy az utcán, a bálban, a színházban válogassa ki a magához való élettársat, hogy ezzel töltse az idejét. Hivatal, a boltja, üzlete van, lótni, futni, ülni, firkálni, kalkulálni, veszekedni, dolgozni kell egész nap, az ember futtában eszik, futtában szeret, siet fizetni és szalad a dolgai után. E súlyos helyzetet kellő időben felfogva alakult a fővárosban, ez időben a konglomerált városokat csak egy néven hívják főváros, valamint a régi római hazáját csupán Urbsnak nevezte, azon emberbaráti részvénytársulat, mely feladatává tűzte ki a nőt kereső férfiak és a férfit meg nem vetendő hölgyek kölcsönös érdekeinek kiegyenlítését. Egy olyan clearing house a szívek számára. A statútumok kiterjedtek. 1. Házasulandó férfiak és férjhez menendő hölgyek méltányos igények szerinti összeköttetésekbe hozatalára. 2. Házassági akadályok gyors elhárítására, válóperek legrövidebb elintézésére. 3. Jó házastársak kiképezésére, nevezetesen, ha valaki például egy elhanyagolt műveltségű leánykát óhajt nőül venni, kinek szegény sorsa nem engedi meg, hogy a magasabb műveltséget elsajátítsa, melyet pedig jövendőbelie megkíván tőle. A Sabina nőképző intézete kész azt átfogadni, és rövid idő alatt olyan finom és mívelt és tudományokban jártas mennyasszony szolgáltat át a vőlegénynek, ami nőt az éppen megrendelt. Mindezekért az intézet az A, B, C, D, E és F táblázatok szerinti díjakat követeli előleg, folytatólag és eshetőleg. A Sabina, mint látjuk, tehát igen tisztességes célra alakult. 1947 elején indult meg 5 milliónyi névleges tőkével, amiből belett fizetve 1,5 millió. Abból alapítási költségekre elment 150 ezer forint, saját házra 300 ezer forint, felszerelésre 150 ezer forint és nyomtatványokra 50 ezer forint. Az első esztendőben természetesen kevés volt még a tiszta jövedelem. Az pedig tisztán felment az igazgatóság, ügynökség költségeire. Minél fogva azon évben a részvényeseknek csak 1,2 tolit lehetett osztalékul kifizetni, természetesen a tőkéből. A második esztendőben már nagyszerű mérveket öltött a forgalom, házasulandók serege tódult a Sabinába. Mintha az volna az Eldorado, köttettek szerződések, házasságok, megriasztó mennyiségben. és a társulat kénytelen volt még egy házat kibérelni a nőképző intézet számára, mely nem győzte befogadni a Szabina menyasszonyokat. Ez évben a Szabina 30 tólit fizetett osztalékul részvényeseinek. A harmadik évben aztán beütött az ellenhatás. A Szabinából kikerült házastársak kezdtek nem lenni megelégedve egymással. Némelyik akkor vette észre, hogy férges diót vett, amikor már feltörte. A hírlapok, melyek akkor, mikor az intézet keletkezett, jó pénzért egekig magasztalták azt, most tele voltak botrányos esetek felemlegetésével. A Szabinának, hogy gyógyírét megőrizze, számtalan szitkozódó férj és feleség hallgatását kellett megvásárolni. Pereket akasztottak a nyakába, azokat elvesztette. Nagyszámú képzett Szabina ott veszett a nőképző intézetében, akitől a vőlegény megszökött az első ráta fizetés után. Hanem azért ebben az évben is fizetett a Szabina 2500-tóli osztalékot. Hogy miből, azt ő tudja. A negyedik évben végre tökéletes lett a bomlás. Az igazgatóság leköszönt, az ügynökség megszökött, a turbulentus közgyűlés új igazgatóságot választott, új hivatalnokokat szerzett, a hírlapok botrányos felfedezéseket hoztak az egész ügykezelés felől, és a parlamentben interpelláció intéztetett a kereskedelmi miniszterhez, van-e szándéka, és ha van, miért nincs beavatkozni a Szabina veszedelmes bonyodalmaiba. Ekkor érkezett a Szabina számára egy nem várt segítség, egy új konzorcium, a firma Mazrur és társai. Hogy ki az a Mazrur, azt nehéz megmondani. Oroszországból jött, de azelőtt Sztambulban lakott, Georgiában is sokat élt, és Tuniszban született. Sok nyelven beszél, és sok pénze van, ennél fogva nehéz megmondani, hogy kicsoda. Hogy kik a társai, azt inkább lehet tudni, de azt nem lehet megmondani. Elég az hozzá, hogy Mazrur és társai átvették a Szabina vezetését oly módon, hogy a hiányzó 3.500.000 forintnyi alaptőkét befizették, a régi részvényeseknek abban az arányban egész részvényeket adtak át, úgyhogy 7/10 részben a Mazrur és társai tulajdona lett a Szabina. És a következő évben fizetett a Szabina részvényeseinek 100% osztalékot. Valóságos osztalékot, rendesen, szabályszerűen megvizsgált számadások mellett, minden hamis mérleg nélkül 100%-et. És a másik évben megint 100 volt az osztalék 100 után. És a Szabina részvényei 10.000 forinton keltek a börzén, és a közgyűlésen elhatároztatott újabb 5.000 részvény kibocsátása. Az elővételi jogért 6.000 forint kínálat a kulisszában. De hát, honnan ez a mesés nyereség? Na majd mindjárt megtudjuk, hanem előbb essünk át egy internacionális kérdésen, ami szükséges a körülmények megvilágítására. A legközelebbi években egy ad-hoc európai értekezleten meghozatott az egész kontinensen nézre, Anglia nem írta alá, az epigámiai törvény. Ez annyit tesz, hogy egyik állam lakosai a másik állam alattvalóival összeházasodhatnak azon állam házassági szokásai szerint, és valamennyi európai állam elfogadja és elismeri valamennyinek e szokásokra vonatkozó szabályait, aminek eldöntése a birtokviszonyokra nézve szükséges volt. Franciaországban és Olaszországban a polgári házasság volt törvényes, az egyházi nem. Spanyolországban csak az egyházi, a polgári nem. Németországban meg volt engedve a polgári házasság, de csak a minden vallás felekezetből kilépettek számára. Ausztria és Magyarországon a polgári házasság csak fakultatív minőségben ismertetett el. Romániában végre elfogadtatott a matrimonium conscientiae, mely még a hatóság beavatkozását is kihagyja a két házastárs jogos összeköttetéséből, és mindezekhez valamennyi államnak más meg más törvénye a házasság akadályai semmisége feloldása tárgyában, amik mindnek annyi csapdák a birtok viszonyokból eredő kérdésekre nézve. De még ezek csak a monokám házasság internacionális bonyodalmai voltak. Ám de az európai Törökországban a bi, tri és kvadrigámia is törvényes állapot. Némely államok az amerikai mormonizmus és az európai nazarenizmus követőit is kénytelenek voltak bevett vallásfelekezetnek elfogadni. És végre az egész világrészt megrendítő orosz mozgalom, mely a nihilisták felülkerülését idézte ott elő, ez óriási államba behozzá a római házasságot, de nem a Brutusok, hanem a Heliogabalusok idejéből valót, mely törvényesíti a poligámia szukcesszívát, mely magyarul annyit tesz, hogy minden ember annyi feleséget vehet, ahányat eltarthat, csak hogy ne egyszerre, hanem egymás után. Hanem hát törvény lett, törvény volt. Már most, ha valamennyi állam egymás között folyvást azon nem akart veszekedni, hogy a másiknak az alattvalói törvényes gyermekeie a szülőknek, és van-e igényük azoknak a vagyonához, végtére is meg kellett, hogy egyezzen egy általános epigámiai törvényben, amely kimondja, hogy minden államban kötött házasság azon szokás szerint törvényes más államban is, mely otthon dívik. Amint az epigámiai törvény alá lett írva az európai államok meghatalmazottai által, akkor alakult meg rögtön a Szabina második konzorciuma, Mazrur és társai cége alatt. Az üzlettitok megértéséhez most még egy kis etnográfiát kell segítségül hínunk. Van egy magyar népfaj, mely a legszélsőbb határszélt foglalja el keleten, a székely. Kitűnő sajátságokkal elhalmozott egy nép. Magyarabb valamennyinél, mert se vérébe, se nyelvébe, se szokásaiba nem vegyült soha semmi idegen. És amellett megvannak benne minden nemzetnek a jó tulajdonságai. Honszerető, szabadságvágyó, mint a svájci, szavatartó, hidegvérű, mint az angol, okos, vállalkozó, számító, mint a zsidó, jó katona, mint az arab, mértékletes, józan, szorgalmas, mint a porosz, magán segíteni tudó, idegentől irtózó, mint az olasz, találékony, mint a jenki, tiszta, mint a hollandi, demokrata, szabadelvű, mint a francia, és kitartó, mint az orosz, és mindenek felett szapora, mint a zsidó és a szláv. Vallási türelem dolgába pedig előtte van minden nemzetnek a világon. Földét a székely el nem pazarolja, kopár hegyoldalait a bánáti Kánaán iszapért be nem cseréli, rablót zsiványbandát a székely nép maga közt meg nem tűr soha, becsületszava erősebb, mint a pecsétes írás, a nyegle szavára nem hallgat, mindenét, amire szükség van, maga állítja elő, öltönyének pedig szép viselete van, minden darabját otthon készíti el, idegenre nem szorul. Azzal, amilyen van, maga kereskedik, messzeföldre elmegy becsületes nyereségért, és még a királyon is tud nyerni. Zsidó, görög közötte meg nem él. Minden férfi katonának volt nevelve egykor úgy, hogy a nők mivelték a földet. És minő földmivelés volt az, akár Japánban. Háton hordták fel a trágyát a sziklatetőre, és onnan szánon eresztették le a termést. Minden foltja a termőföldnek egy kert. Házaik építéséhez nem kell nekik építész, pedig azok kívül csinosak, belül tiszták. Az építkezésnél egy egész falu népe segít az új gazdának kézi munkával, ingyen. Bor nincs az egész székelyföldön. Ott nem terem, pénzt meg nem adnak érte. Azért aztán korcsma sincsen, ártatlan fenyővizecskéjét minden család otthon főzi meg magának, és megybor, meg méssör a lakodalmak fényüzése. Arisztokráciát ott nem ismernek, minden ember nemes ember, a szüfrázs univerzelt előbb gyakorolták a székelyszékek, mint Franciaország, mint Amerika, és a népképviseleti alkotmányt élvezték, mikor még Európában senki sem ismerte azt, maga Magyarország sem. Vallási ügyekben pedig a székely nép a legjózanabb. Minden keresztjén felekezett békés együtt élését hirdetik egymás mellett álló templomaik. Az egyistent valló unitáriusok legnagyobb tömegét ők szolgáltatják az európai statisztikának. Náluk húzódhatott meg a szombatosok felekezete, és az első királyok által kiirtott ősvallás, a rabombánok, a gyulák napimádó tisztelete is legtovább tartotta itt fenn magát. Ennek az eredeti betűit ma is tartogatja még a csíkszeredai templom felirata. A rovás botokra vágott ős magyar dalok szövegét ők őrizgették legtovább. És van egy sajátságos adománya a székely népnek. A találmányok kimesterkélése. A falvakban, a magányos lakokban elő-elő kerül egy-egy naturalista gépész, aki furfangos mozdonyok kitalálásában töri a fejét. Fegyvereket találnak fel, miket egyszer kell megtölteni, és tízszer lőnek. Kútgépeket, mikkel egy gyermek öntözhet egész kertet, kelepcéket, mikben a medve megfogja magát, arató, cséplő eszközöket, mik egy ember kezében háromnak a munkáját végezik, lakatokat, miket minden egyszerűségük mellett nem lehet a beavatatlan kéznek felnyitni, sajátságos zeneműszereket, és volt egy naturalista mechanikusuk, aki egy városnak olyan kutat készített, amely zeneműveket játszott, mikor vizet húztak belőle. A székelyben megvan az ösztön mindent magától találni fel, mint a kínaiban. És amellett minő családi áldás. Akkora darab földön, amekkorán Magyarország akármiféle népfajából nem tudna megélni több 200 000-nél. A székelyfajnak félmilliónyi ivadéka él, és tisztességesen él. A székelyt nem látod, hogy koldulni jöjjön Magyarországra. Székelykoldust éppen úgy nem látsz idegen ajtó előtt, mint zsidókoldust. A székelyt nem látod seröngyösen semezitláb, pedig egyik falu kapuja a másikékhoz egy hajításnyira van. Minden falu be van kerítve, és kapunk kell bemenni, és azok nem szétszórt, rongyos házikókból állnak, hanem tisztán tartott, fasoros utcákból, minők a németek lakhelyei. A 20. században már a székely nép száma 800 000 lelket meghaladta. Ha székely faj itt volna Magyarország közepén, azóta benépesítette volna az egész országot, ha a főváros közelében volna, kezében volna az egész magyar ipar és kereskedelem. És minő szép faj. Annyi szép, szabályos, jellemzetes arcot nem látni sehol a kerekföldön, mint a székelyeknél. Minő változatosság a női szépség típusaiban. A svéd nők szőke, gazdag fürtjei, piros arca, ideges termete, a spanyol hölgyek fekete szemei, naparanyozta arcszíne, a kaukázi gyöngét, finom körvonalak. A görög klasszikus arcmetszetek mind együtt találhatók egy kis darab földön. És tartós szépségek. A 30 éves nő még piruló hajadonnak látszik, s az 50 éves matróna délceg termetére nemes arcára csak fehér hajszálai vallanak a lefolyt időről. Egész falvak vannak, amikben a női arcokból egy merő Book of Beauties-t lehetne kiállítani. És e szépségek szellemi tulajdonságai is nemesek. Hűség, kitartás, engedelmesség, hallgatagság. És különös adományuk az, hogy vérük tiszta, egészséges. Na már most, ennyi szép és jó tulajdonnal elhalmozott népfajt csak tárt karokkal szorít keblé ez a magyar nemzet. Azám, amióta székely támad, székely bánya várait felépítették a magyar urak a szabadságukat védelmező levert székelyekkel, örök csúfságul és ijesztgetésül, azóta a várak leromlottak ugyan, de a gúny, az idegenség csak megmaradt. A székelynek most is az a gúny neve, hogy Góbé. Kivált, ha valami olyan dolgot kér, amit már másban minden ember megkapott, csak még ő nem, akkor Góbé. Vagy ha igazsága van, és azt erőlteti, akkor Góbé. Vagy ha éppen olyan okos dolgot ejt ki, amire más nem jött rá, akkor éppen Góbé. A székelyfaj azonban csak szaporodik országos gondoskodás nélkül is. Annyira szaporodik, hogy már a sokféle szétosztott ősitelkel a szaporulat nem élhet meg. Évenként 2-3 000 munkabíró férfi kénytelen a székekből kivándorolni. Szorgalmas, dolgos nép, másút jobban megél. A bátya otthon marad a megtartott ősitelken. De nem vándorolnak nyugodt felé, hol még Magyarországban. mennek keletre ki a hajdani Etel közbe az oláok közé, ott szóródnak szét, letelepülnek, szaporítják a csángó falvakat, Bukarest, Jassi iparos osztályát, és Magyarországra nem kívánkoznak. Hát aztán, amikor 2-3 ezer ifjú legény tova megy, a szegény lányok mit csináljanak? Utánuk vándorolnak. 2-3 ezer ifjú székelyhajadon a virága, a gyöngye a magyar népnek, átmegy a Kárpátokon, el Oláországba, és ki tudja még hová. Azok aztán sohasem kerülnek vissza. Néha-néha egy-egy külföldre vetődött magyar iparos ugyan fellármázza a hírlapokat, rém történeteket közölve a szép székelyhajadonok sorsáról, kik a határon túl lelketlen lélekkalmárok kezébe jutva, Sztambulig, Alexandriáig, sőt Kalkuttáig a rabszolgakereskedés legkeresettebb cikkét képezik. Sorsuk vége nyomor és szégyen. A hírlapokat egy nap olvassák, másnap elfelejtik. Néha aztán egy-egy székely képviselő is nekidurálja magát, meginterpellál e veszedelmes szégyenletes ügy miatt egy minisztert. A miniszter azt feleli neki rá, hogy go be! Azt mindenki elismeri, hogy szégyen, gyalázat, sőt ezer kár, hogy ez így történik, de hát ki segíthet rajta? No, hát ezen a bajon jött segíteni a Szabina új konzorciuma, a Mazrúr és társai. És megmutatta, hogy a szégyenből és kárból lehet dicsőséget és hasznot csinálni szép sikerrel. A Szabina számos ügynökségeket állított fel a Székelyföldön, melyek ragyogó programokat terjesztének szét a nép között, megmagyarázva a társulat jó szándékát. Férjhez menni való leányok érdemes házastársakat nyernek a Szabina útján. Szülők és rokonok a Szabinába beiratott menyasszonyokért előre megkapják a kikötött móringot, mely 100 tallér és 100 arany között váltokozik, és azt a leendő vőlegény téríti meg nyereséggel a társulatnak. És a terv kitűnően sikerült. A kényszerűség megvolt. Ezernyi hajadonnak mennie kellett évenként a hazájából, hogy fölösleges teher volt, csak a rokonok kapcsisága fel volt élesztve. Annyi ezüst és aranypénz irtóztató csáberő egy olyan szegény vidéken. Aztán volt gondoskodva derék néplapokról, ingyen küldés mellett, melyek százával közlék a hálálkodó leveleket, miket a Szabina által nagy szerencsével férhez adott hajadonok küldöttek a társulat igazgatójához, Oroszország minden részeiből. A Szabina az ezernyi meg ezernyi szép székely leányokat kiházasítá mind Oroszországba, a Nihil országába, római házasság szerint, és fizetett a részvényeseinek 100% osztalékot. De hiszen ez a legborzasztóbb emberkereskedés, hiszen ez valóságos rabszolgavásár, kiáltának föl a hírlapok és képviselői körök ez üzlet fölött. Az bíz igaz, tehát mit lehet ellene tenni? Felelik a kormányférfiak. Az epigámiai törvény megvan. Ki úgy nősülhet, férjesülhet külföldre, ahogy ott a szokás. Aki önként megy, vissza nem tartható. A társulat nem hágta át statútumait, ellene föllépni semmi ürügy. Egyszer aztán megsokalta a szégyen pirulást a király. Felhívatta minisztereit és kijelenti előttük a szándékát, hogy ő királyi hatalom szóval szándékozik betiltani Mazrúr és társai emberkereskedését. Ekkor aztán megmondták ő felségének a miniszterek, hogy kik azok a Mazrúr és társai. A szomszéd republika elnöknője Alexandra asszony és annak államkancellárja Kurasin úr. Ez a két hatalmas társ az, aki ez üzletet nálunk etablírozta, Cartel et son plaisir. Ezeket pedig jó lesz nem sérteni meg a székely fölösleges leányok szép szemeiért, akiket ha el nem visznek Oroszországba, majd elvisznek Törökországba, Perzsiába, Egyiptomba. És a dolog hagyatott úgy, ahogy volt. Ezért égett úgy a király arca oly hadüzenő tűzzel, amikor a közkatona azt mondta neki, hogy a mennyasszonyát a kapzsi, rossz szívű rokonok a Szabinába iratták. A királynak eszébe jutott, hogy őnek is Sásza asszony és kancellária haragjától rettegnie kell. Igen, a királynak. A Szabina ügyesen tudta vinni a dolgot. Palotája volt az első sugárúton, saját színház, amelyben a védencei játszottak, énekeltek, és egy egész páholy sort elfoglaltak. Fénnyel takarta be azt, amit más bolond ember sötétséggel szokott. Bálokat adott, és azokba csak a legelőkelőbb körök választottainak volt bejárása. A társalgásban a legszigorúbb illem szabályai tartattak meg, és nem hallatszott rá példa, hogy a Szabina védencei közül valakit elcsábítottak volna, olyan felügyelet volt rájuk. A legnevezetesebb tudósok voltak a Szabinához szerződtetve esztétikai, mitológiai, filológiai előadására, és ezzel meg volt nyerve a kritika jó akarata. Az előkelőbb művészek jártak be mimikai, deklamátoriai, koreográfiai ismereteket meghonosítani, és ezzel tűzkár mentesítve volt a Szabina a művészeti pletykák ellen. Hirdetményeit minden nevezetes lapnál a szerkesztőségi Guinea Liner rovatban közölte, és ezzel meg volt nyerve a nyilvánosság közegeinek elismerése. Minden jótékony intézetnek nevezetes összegeket juttatott nyereményeiből és jótékony műkedvelői előadásokhoz kikölcsönzi művészi képzettségű növendékeit, és ezzel meg lett hódítva a hölgy klubok barátsága. Egyszer aztán a minisztérium, hogy kötelességének eleget tegyen, kiküldi a Szabina körülményeinek megvizsgálására egyik államtitkárját. Az államtitkár mindent a legnagyobb rendben talált, és másnap vett egy házat 150 ezer forintért. De hát ki is jött volna a Szabina ellen vádaskodni? Azok a szegény székely atyafiak, akik felvették a móringot a beiratott leányért, és attól rendesen kaptak a férjhez menetel, illetőleg elutazás napján egy kaligrafált levelet, mely ragyogott a boldogságtól. Oroszországból aztán nem kapott többé senki levelet, mert a postaközlekedés a határon évek óta el van zárva. És ha mégis 100 közül egy esetben megtörtént az, hogy egy-egy háborgó fiú, kinek a kedvesét kapzsi rokonok akarata ellen a Szabina szövetségbe iktatták, nem restelte a hosszú utat Ázsia széléről a fővárosig, és itt perlekedni kezdett, annak az elfogadásáról is volt gondoskodva. Először is a szeretett leánynak a fejét már akkorra, mire ő utána szaladt, úgy telebeszélték a jövendő boldog élet aranyálmaival, hogy az kedvesének maga felelte azt, hogy nem megy vissza, itt akar maradni. Azután volt pénz elég a lármázó fél elhallgattatására. Azután rendőrség, bíróság mind a Szabina zsebében volt. Azután a magas minisztérium tudta jól, hogy kik azok a Mazrúr társai, és bölcsen óvakodott egy özvegyen maradt Góbé lármájára felfordítani a borotva élen egyensúlyozott európai békét. Mazrúr minden oldalról el volt látva védelmi előkészületekkel, és minthogy az is megeshetett, hogy néha napján egy-egy székely fickó a taktikának azon nemét találja alkalmazni a Szabina igazgatósága ellen, amit műkifejezéssel, bruszkírozásnak neveznek, magyarul pedig értik alatta valakinek a képére mászni. Annál fogva igen jó rendszabály volt a Szabina igazgatójául egy olyan derék férfiút választani, mire Mazrúr, aki valóságos Sámson alak, természettől göndör vörösbarna hajzattal, a képe telenőve szőrrel, hogy csak orra szeme szája látszik ki a szőr álcából, vastag nyaka széles vállai fakemény karjai előre elriasztólag hatnak minden halandóra, és a megszólal mély dörgő hangjával lehangolja a legvitézebb legény bátorságát is. És amellett elegáns alak, úri magatartás, elbízott hegyke modor, mely annyira hat az egyszerű emberekre. Az érkezőt mindjárt szívélyes készszorítással fogadja, amikor aztán ujjainak ropogásáról kóstolóba elképzelheti, hogy mi vár rá, ha itten valami tetlegességgel akar magának elégtételt szerezni. Ezt az urat sietett felkeresni Dávid. Masrur csak délelőtt 11 és 12 óra közt fogad hivatalosan. Irodája beillenék egy hercegnő buduárjának. Sejem, díszbútor, himzett, csecsebecse, szobrok, képek, parfümillat. Irodájában is csak nők dolgoznak, azok nem szépek. Masrur emberbaráti terve a nők munkakörét szélesbíteni. Férfi hivatalnoknak a Szabinában megfogható okoktál fogva nincsen helye. A két kapuson és a kocsisokon kívül más férfi nem lakik a palotában. Amikor Masrur irodája megnyílik az elfogadások számára, két nőnemű hivatalnok van jelen rajta kívül a szobában. Az egyik egy asztalnál ül, nagy aranymetszetű, marokkénba kötött könyvek halmaza mögött, a másik a mellékterem ajtaja előtt áll. Egy harmadik vénasszony az érkezőket jelenti be. Tatrangi Dávid! Masrur műbecslő gúnymosollyal tekint végig a belépőn. Közkatona öltöny, szubordinált állapot. 100 esztendő sürgetése csak ugyan elhagyta a közkatona az oldalfegyvert szolgálaton kívül. De ahelyett, hogy meglegyen mégis különböztetve a polgárnéptől, kapott a derekára egy kartus övet. A válláról kötélláncra vetve lóg alá a távcső, amire most már minden katonának szüksége van. Elől az öltöny mellzsebét duzzasztja egy térkép meg egy számtábla, s a csizma szára mellé van dugva egy cirkalom meg egy vonalzó, mely egyúttal hüvelykmérő is, és csizmájának az orra végződik egy vaskampóban. A jövő század katonája 2000 lépésnyiről tartozik meglátni az ellenséget, kiszámítani a distanszot és az annak megfelelő elevációt, a vizírrel mértani és számtani pontossággal. A katona nem csak mérnök, de zsonglőr is. A lánckötelét, ha kibontja, azon a csizma orr kampóival felmászni hivatalos feladata. Masrur megnézte az alakot, az arcából kinézte, hogy miért jött, és aztán azt kérdezi tőle, hogy mi tetszik. Dávid igen nyugodtan felelt. Egy leányt akarok elvinni a Szabinából, ki ide beleegyezésem ellen iratott be rokonai által. Neve Szent Ivánfai Rozali. És van önnek joga ilyen beleegyezést adni vagy megtagadni? Kérdezi Masrur, háttal fordulva az ifjú felé, mintha asztalán keresgélne valamit. Van. Jegyese vagyok. Meg lehet, hanem a jegyesség fenntartása szabad akarattól függ. Ha őnagysága nem akarja tovább fenntartani a kötelezettséget, megszűnik az. Ha pedig akarja, akkor nagyon egyszerű az eljárás. A Szabina kiházasító egylet, annak mindegy, akárki a vőlegény. Ha ön veszi el a választott hölgyet, ön téríti meg a tarifa szerinti költségeket, és nekünk semmi kifogásunk ellene. Madame, keresse ön fel az Isabella szín főkönyvből Szent Ivánfai Rozali úrhölgy nevét. A könyvek közt ülő némber válaszolt. Pavillon 4, első emelet, első folyosó, első osztály, Madame Diamare dekúriája. Ó, katona barátom, önnek előkelő ízlése lehet. Abban a dekúriában csak a remekek remekei laknak. Az a paradicsom maga? Ön egy périt akar elrabolni? Ön a szulamit után vágyódik? Dávid arca haragtól pirult egy címeknél, hiszen nem rosszak azok, Péri csak egy kelet-mítoszi tündér, Szulamit pedig az énekek énekének eszmény alakja, de ő nem akart, hogy kedvesének mások adjanak nevet. Madame, szólt Masrur, a másik nőnek ki az ajtóban áll, menjen ön át a címzett úrhölgyhöz, és kérje fel az igazgatóság nevében, hogy kegyeskedjék irodánkat látogatásával megtisztelni. Üljön le ön addig, katona barátom, nem akarna, hát akkor maradjon állva. Maga direktor úr, mintha látogatóját semmibe se venné, leveti magát a sejem ottománra, és elkezdett egy képes lapot levelezni. Nem sokára visszajött a kiküldött nő Rozálival. Rozáli magas, karcsú, 16 éves gyermek volt, csak gyermek még, akinek fogalma sincs arról, hogy mit álmodnak a nők. Minden vonásán, minden mozdulatán meglátszott az, hogy még gyermek. A futó öröm, azután a bámulat, amikor Dávidot meglátta, a félénk megrezzenés és mély elpirulás, elbotlott ruhája szegélyében, amikor lépett. Tökéletes szépség volt, telt szabályos arc, olyan fehér és piros arcszínnel, aminőt, ha olajfestményen látnánk, azt mondanók, a festő túlzott. Nyílt, őszinte, nagy kék szemei voltak, és szőke, dusgazdag haja, mely az akkori divat szerint körös körül igen sok apró varkocskába volt fonva, és a sok hajfonadék két csomóba fogva, egy elefántcsont fésűvel a fej hátulra tűzve. Öltözete halavány rózsaszín tibeti sál szövet volt, három övvel átszorítva a testén. Az egyik öv a római cestus mintájára a kebel alatt volt átkötve, a másik a hajdani cingulum, a karcsú derekat szorítá, a harmadik az ónémet gürtel a csípőkről kanyarodott alá. Edivatnál gondoskodva volt arról, hogy a női termetnek minden szépsége, plastice ki legyen emelve. Amikor Rozali belépett, ő is tett egy lépést Dávid felé, Dávid is ő feléje, hanem Mazrur hirtelen közéjük állt. Bocsánat, itt most csak én beszélek. Ön, uram, ne fárassza magát kérdésekkel, mert ez az én dolgom. Hallgassa végig, foglaljon helyet ott, ama karszékben, Princess Rozali. A Sabina hölgyei között rangfokozatok dívnak. Van Princess, Marquis, Comtesse, Baroness és Déesse, a legalsó válfaj, az istennő. Tehát, Princess Rozali, mondja ön, használta valaki erőszakot, midőn önt idehozta. Feleljen, szabadon nyílta, mondja franciául, majd én megmondom ennek az úrnak magyarul. A leány pedig sehogyan sem felelt, se franciául, se magyarul. Majd én felelek helyette, szólt Dávid. Én már le tudom fordítani a hallgatást beszédre. Tehát nem kényszerítés senki, jókedvel jött ide, azt mondták neki, hogy növeldébe hozzák. Mazurul meg volt elégedve a per procura válaszsal, és ismét csak Rozálihoz intézés szavait. No, és meg volt ön csalva? Nem kapott-e ön kitűnő nevelést? Nem tanították önt a legkitűnőbb tanárok és tanárnők európai nyelvekre, táncra, zenére, festészetre, költészetre, kémiára, természettanra, vallásra, irodalomtörténetre? Hogyan? Rozali erre sem felelt semmit, hallgatását ismét Dávid tolmácsolá. Igen, és mindezekre taníták, és még patronozásra, potihomaniára, panharmonikonra, centóra, a ponsasszininára, a baldóver nyelvre, a ferondizmusra, a gerobiotikára, a filtrára, a teatinnők és kainiták hitágazataira, a paterniánok vallására, a spiritizmusra és katoptromantiára és más ilyen hasznos tudományokra. Mazrur a csizmája orsarkantyújától a sisak taréjáig bámulta végig a közkatonát. Hát ez hogyan tudhatja mindezeket? Hogy a Sabina tanfolyamát ilyen tantárgyak képezik, amiknek a nevét sem ismeri minden ember. A patronozás olyan neme a festészetnek, ahol a kivágott képmintát egy kefe ecsettel dörzsölik be az alatta levő lapra. Három óra alatt mindenki megtanulhatja. Patihománia művészete sima üvegből japán vázákat alakít. Szinte üres, szellemtelen időtöltés. A panharmonikon magától zenélő zongora, amit három lecke után mindenki kezelhet. A centó az a hiába való neme a költészetnek, miszerint egy híres író versenynek több sorából valaki egy új verset állít össze. A Pons Assinina egy segédkönyv, melyel mindenki megcsodálhatja magát, ezért, bocsánat a szónak, Szamárhíd a neve. A baldóver nyelv a társadalmon kívülálló férfiak és nők egymást közt használt zsargonja. A ferondizmus és gerobiotika orvosi fogalmak, mik az emberi fiatal test villanyosságának gyógyhatásából vannak elvonva. A filtra hevítőszerek vegytana. A teatinnők hitágazata a nők féktelen szabadságát választá alapul. A kainita katekizmus azt tanítja, hogy mindazt kell tenni, ami a jónak ellenkezője. A paterniánok alapelve szerint az ember csak fejtől csípőig az Isten teremtménye. A spiritizmus, katopromancia pedig érzék, bódító és agyzavaró jövendőmondások tudománya, exaltált médiumok, tükörből jósló, ébren álmodók bolondítására. Ilyenek képezték a Sabina nevelési rendszerét. Mazrur jónak látta ennél a tárgynál nem tartózkodni tovább, ez a közkatona jobban van értesülve, mint kellene. Hát aztán Princess Rosalie nem volt-e ön magas jövendőjéhez illő módon ellátva? Nem volt-e önnek minden ruhája sejemből? Minden? Nem részesült-e minden tiszteletben az apátnő részéről? Nem volt-e szobája tele minden évszakban külföldi virágokkal, hol a nektandrák, a malpígiák, szifóniák, opunciák, és a többi, és a többi? Szólt közben Dávid. Egész éven át terjeszték édes illataikat. Igenis, úgy volt. Mazrur ránézett fél oldalt, mintha mondaná, mégsem hallgatsz. Azután folytatta a kérdezést. Cher Princess Rosalie, nem volt-e önnek mulatságairól is gondoskodva? Nem volt-e saját páholyában, saját színházunkban minden este jelen? Rosalie természetesen folyvást nem felelt. Mikor egy asszonyféle megköti magát, hogy ne szóljon, akkor aztán egy szobor nem némább. Hiszen ott volt Dávid, hogy helyette beszéljen. Minden esetre, és ott a Perograllo, a Jack Pudig, a Macca, a Scaramuggia, a Staberle, meg a Grazioso, vagy a Cassandrino klasszikus elmészségei lelkét nemesíté, sőt, a rák overtűrön még művészi ízlést is szerzett. Mazrurt ez egy kicsit kihozta a sodrából. A többi bohózati aljas alakok felemlítéseért nem haragudott. Ám bár meg nem foghatá, hogy lehet azokat így sorra elszámlálni egy közkatonának, holott az ő színházában csak gentlemenek és portepésznek van bejárása, hanem az utolsót nem hagyta magán száradni. Kérem, a rák overtűrt nem én hoztam divatba. Azt a varietében adták. Valami bomlott művésznek az az eszméje támadt, hogy ő a leghíresebb nyitányokat hátulról kezdve játsszál, megfordítva. De ez, kérem, nem az én színházamban történt. Jó, menjünk tovább. Tehát még egy kérdést, Cher Princess Rosalie. Látta-e ön azon vőlegénynek arcképét, ki önt a Sabinától megkérte? Szép, deli férfias alaknak találta. Megmondatott-e önnek, hogy ön annak törvényes úrnőjévé fog lenni, nyáron tóparti villában, télen márványpalotában fog latni, ékküriét, kopófalkát fog tartani, bálokat, estélyeket fog adni, azokban a legfényesebb társaságot elfogadni, és amikor a városon kikocsikázik minden őrhelyen, fegyverbe fog kiáltatni az őrség közelettére. Megmondatott-e ez önnek? És már most nézze ön, Princess Rosalie, itt van egy hórihorgas legény csíkből, ugye csíkből való. Van neki egy mondúrja mungóbul, mungóbiz ez, hanem körsi, van egy pár bakancsa, egy kötél a vállán, 20 krajcár napi pénz a zsebében, és ez az úr azt állítja, hogy ön neki eljegyzett menyasszonya, és elsőbségi jognál fogva önt magának visszaköveteli. Akar-e ön ezzel az úrral innen elmenni? Ha Rosalie egy percig hallgatott volna, csak egy kis percig e kérdés után, akkor majd rögtön Mazruron lett volna a sor, hogy hallgatását lefordítsa Dávid számára érthető beszédre. De nem hallgatott ám a leány, hanem előlépett a helyéről, és háromszor felelt e kérdésre. Akarok, igen, akarok, akarok! Ó, hogy kigyulladt az arca egyszerre. Dávid szemei úgy ragyogtak utána. Mazrur közéjük át szétterjesztett karokkal, csak lassan, lassan, ifjú szép lelkek. Ez nem végződik olyan hamar. Az expatriációnak vannak terhelő körülményei. Legelső a törvényes formalitás betöltése. A kérőrnek előbb ki kell tölteni egy szerződés mintát, melyben kötelezi magát a Sabinától átvett hölgynek feleségül vevésére, mert nem szoktuk ám enélkül adni a védenceinket, hiszen akkor embervásárral vádolhatnának bennünket, és azt a Sabina nem teszi. Nos, uram, tehát van-e önnek elhatározás egy ilyen szerződést aláírni? Figyelmeztetem rá, hogy a Sabina törvényesen helyben hagyott statútumai előjogánál fogva egy ilyen szerződés aláírása után az illető hölgy rögtön jogaiba lép, és az aláíró nevét viseli. Rendesen három ember közül kettő ki hasonló ügyben járt itt, az ilyen felszólításra megszokott fordulni a sarkán és odább állt, hanem Dávid az a harmadik volt, aki helyt maradt. Kérem azt az iratot, mondá, és a kezébe adott mintát gondolkozás nélkül aláírta. Rozali keblére tette két kezét, és hálatelten emeli szemeit Dávidra. No, ez hamar megvolt, szólt Mazrúr átnyújtva a kötvényt a titkárnőnek kitöltés véget. Most következik a kérdésnek a financiális oldala. Ön, ifjú Vitézki, olyan sok mindent tud. Bizonyosan tudni fogja azt is, hogy a Szabinának ez ügyre vonatkozólag költségei is voltak. Azokat fizetem. Szép, szép, na, tehát számolunk. Legelőször is Princess Rozali, kérem, most már ne nevezze őt princesznek, most már nőm, én pedig közkatona vagyok, tehát Madame Tatrangi. Na, csak lassan még. Paria Rident, azt mondja a Róma, a pénz nevet. Ezen még nem estünk át. Mazrúr egy szidáris, mamilláris tüskét vett kezébe, az a legfinomabb és legdrágább fehér írószer, és azzal egy palatában elkezdett számítani. 100 arany a törvényes gyámnak átadott móring, alterum tantum a Savina províziója, azután az eddig tett költségek, nevelés, drága öltönyök. Az eredeti 100 arany, melyet a Szabina a szegény székely atyafinak lefizetett, pár hónap alatt felnőtt 203-400 aranyra. Mikor már az ötödiken túljárt, még gondolkozott Mazrúr, hogy nem felejtette ki valamit, mi jöhetne még. Dávid aztán nem akart várakozni, türelmetlen volt, odalépett az asztalhoz. Ne gondolkozzék sokat, legyen kerekszám, 600 arany, itt van, ez éppen annyi. És azzal letette Mazrúr asztalára a pénzt az elefántcsont hüvelyben. Rozali örömtül repesve csapdosott a tenyerébe. Most azután Mazrúr igazán dübe jött. Ő el volt határozva, hogy ezt talán semmi áron sem engedi oda. Voltak vele nagyralátó céljai, egész mesés terve volt hozzákötve, kész volt a végső eszközhöz is nyúlni, hisz kitől félhet bíró hatóság, ő ellene szigort sohasem használ. Még a kormány sem meri bántani, az legjobban tudja, minő hatalom áll a háta mögött. Testi ereje pedig egy bölényé azt teheti, amit akar, dobott ő már ki innen 72 legényt, eleget. Mikor azt látta, hogy az ifjú a pénzt is le tudja tenni gavalléros bőkezűséggel, akkor egyszerre felvette a tuniszi ábrázatját, és egy kalózvezér durva döjfével mondta Dávidnak. A harmadik föltétel pedig az, ha el akar jön vinni a Szabinából a szép szulamitot, ha ki tudja ön őt venni a kezemből. Azzal hirtelen megfogta izmos kezével Rozali késcsuklóját, és úgy megszorítta, hogy a leány sziszegve hajolt oda a szorító ökölhöz. Mazrúr pedig nevetett. Olyan két nagy fehér fogsor villogott elő szőrös ábrázatjából, mint egy gorillának. Dávid elsápadt e nem várt durvaságra. Mazrúr fehér mellényt viselt, széles fehér nyakravalóval, egészen elegáns úr volt. Dávid egy percig e fehér nyakravalóra nézett. A másik percben már az a fehér nyakravaló a markában volt. Székelyfogásnak nevezik azt, alulról alákapni a nyakravalónak, és aztán egyet csavarintani rajta. Csalhatatlan az, ha sikerül, és nincs az az óriás, aki kiállja. Mazrúr arca egyszer elkékült, a nyelve kidült a szájából, a szemei kimeredtek, a két karja tehetetlenül hanyatlott alá. Mit használt herkulesi ereje, ha elhagyta lopatni a lélegzetét? 100 lóerejű gőzgéppé lett fűtetlen kazánnal. Akkor aztán még egyet csavart a nyakravalóján a székely, és aztán egyet rántott rajta, de az olyan volt, mint mikor a jaguár a bölényt levágja. A nagy herkulesi test végig zuhant a padlón, s Dávid, hogy még a péde proprióját is hátrahagyja, egyet rúgott rajta. A talpa sáros volt, annak a nyoma a legszabályosabb autótiponképpen ott maradt a fehér mellényen. A nőtitkár ilyettében elájult, az ajtón álló nő nevető görcsöket kapott. Dávid hirtelen megragadá Rozáli kezét, és mielőtt valaki föltartóztathatta volna, lesietett vele a lépcsőkön, bérkocsiba ültette, és elhajtatott vele. Dávid el nem ereszti addig Rozáli kezét a kezéből, míg a bérkocsi meg nem állt a vezérhalmon. Odáig volt fogadva. Ott a kápolna előtt leszálltak mind a ketten, és akkor azt kérdezi Rozálitól Dávid. Akarsz-e odajönni, ahová én vezetlek? Minden üvé, felelt a leány. Egy nagy park volt előttük, mely a hajdani hétház helyén alakítatott, azt egész terjedelmében magas vasrács fogta körül. A park bejáratát egy egyiptomi mintázatú kapuzat képezte, és ennek a kapuzatnak a legfelső párkányába egy sárga zászló volt tűzve. Azt már mindenki tudja, hogy mit jelent a sárga zászló. Ennek a vasrácsnak az oldalán két ölnyire be van gyepesedve az út, a járókelők a túlsó oldalra mennek át, amikor a sárga zászlót meglátják. Dávid odavezeti a kapuzathoz menyasszonyát. A vasrácson keresztül egy jól ápolt kertbe lehetett látni. A hibik bokrok éppen teljes virágzásban voltak, és az ezüst hársak jázmin illata messze elárasztál a levegő gyógyerejű édességgel. A kapuzat belső részében a kaporostajon belül volt az őrlakása, oda egy csengettyű szolgált kívülről. Mielőtt a csengettyű zsinort meghúzta volna, így szólt Dávid Rozálihoz. Ehelyt fogsz maradni, míg érted nem jövök, vagy halálhíremet nem hallod. Vagy te az enyimet, sóhajta fel Rozáli. Talán sejtette, hogy mit jelent az a sárga zászló. Dávid kebléje szorítá gyermekfejét, s megcsókolá tiszta homlokát. Azután meghúzta a csengettyűt. Egy izmos, csontos termetű nő lépett ki a kapus páholyból. Ki az? Kérdezé. Parabolána! Felelé Dávid. A kapusnő gyanúsan nézett végig Rozáli rózsaszín kasmír öltözetén, a la Faustina hajfonadékain, és aztán mogorva arccal felnyitá kapurostét. Rozálit bebocsátá, Dávid kívül maradt. Azután egy előszólított kis leánygyermek elvezette Rozálit a park tévutain. Rozáli még egyszer visszafordult, mielőtt egy csoport életfa eltakarná őt örök zöldjével örök időkre, és Dávidnak még egy búcsú csókot inte kezével. Dávid aztán, amikor nem láthatta többé a leányt, eltakarta arcát a két kezével, és sírt. Ez a park és annak kastélya a parabolán nők menhelye. Innen nem veheti vissza többé a Szabína Rozálit. Először azért nem, mert az egész egylet az orosz cári hercegnő Hermione védelme alatt áll, és még más valakinek a védelme alatt is, a közvéleményé alatt. Másodszor pedig azért nem, mert a Szabína igazgatósága nem adhat intézetében helyet egy leánynak, aki egy napot töltött a parabolán nők palotájában, mely palotának minden szobája tömve van a rettenetes pellagra betegeivel, azon iszonyatos pellagráéval, mely a múlt századok minden pestiseinél vészesebb, ragályosabb, kínzóbb, undorítóbb, s amely dögvész gyógyszer nem gyógyít, csupán gondos, szeretetteljes ápolás, és az ápoló maga saját életét teszi föl a rettenetes játékban. Maguk az orvosok irtóznak egy pellagra beteget meglátogatni. Erre az ápolásra vállalkoztak azon időben önfeláldozásra elszánt nők és hajadonok. Ezeknek lett főnöknőjük Hermione, ezeknek adta át palotáját, és ezek közé hozta el Dávid Rozáliát. Ezt hirdeti az a sárga zászló ott a kapun. Hanem amikor azt a sárga zászlót meglebbenté a szellő Dávid feje fölött, amikor feltekintett az égre és meglátott egy pacsirtát emelkedni a lég magasába, ó, akkor ő is kezdé érezni, hogy mi az a vágy az emberben, hogy bárcsak repülni tudnék, és mit tesz megőrülni attól a kintól, hogy miért nem tud az ember repülni. A vezérhalomról igen szép kilátás nyílik a Lipót mezőre. Ott van egy nagy, sokemeletű épület, azaz országos tébolyda. abban van Dávid atya orvosi ápolás alatt. Dávid rászánta magát, hogy elmenjen az atyához a tébolydában.